Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 370. énekünk mindhárom versét. A 370. ének így kezdődik: jövel, Szentlélek, Úristen! ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 5. részének, a 13. és következő verseiből, valamint a 2. Korintusi levél 4. részének 6. verséből. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Máté evangéliuma 5. részének a 13. és következő verseiben ezt mondja Jézus Krisztus. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott 2. levele, 4. részének a 6. versében ezt olvassuk. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálás szívvel gyűltünk egybe, erre az ünnepi alkalomra, Istenünk, édesatyánk, hogy felkészítetted az itt jelenlévő megváltottaidat arra, hogy ők ünnepélyesen hitvallást és fogadást tegyenek a te színed előtt, és elkötelezzék magukat Jézus Krisztus követésére. Áldunk téged, hogy a felkészítés idején is velük voltál, és tanítottad, nevelted, erősítetted az ő hitüket. Köszönjük, hogy mi, akik eljöttünk erre a vasárnapi istentiszteletre, úgy tekinthetünk vissza, akár csak az elmúlt hétre is, hogy mennyi sok áldást kaptunk tőled. Gondoskodtál testünkről és lelkünkről. Olvashattuk az igét nap mint nap. Megszólítottál bennünket. Ráirányítottad lábunkat a helyes útra. És áldunk téged azért is, hogy Jézus Krisztus váltsága a mi számunkra is elég, hogy bűneinkre bocsánatot nyerhetünk, megtisztulhatunk mindattól, ami beszennyezi és befeketíti a szívünket, a lelkünket. És most is arra kérünk, hogy védj el minden akadályt a te igét hallgatásából, hogy ne a bűneink választanak el bennünket tőled, hanem megtarthassuk azt az igét, amit most lelked által a szívünkre helyezel. Árasz ki a te lelkedet, a te világosságodban, hadd értsük az igét, és zárhassuk a szívünkbe. Hallgass meg a mi imádságunkat, nagy nevedért. Amen. Az ige hallgatására készülve a 226. ének 2. versét énekeljük. A 226. ének 2. verse így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a János evangéliuma 8. részének a 12. versében, ahol ezt mondja Jézus: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kedves testvérek, ez a mai Isten tiszteletünk különleges alkalom, mert nem csak az ige hirdetés hangzik, hanem 8 felnőtt egyháztag konfirmációi hitvallás és fogadalmat tesz. 2 közülük most részesülnek a keresztség sákramentumában, és ők 8 úrvacsorai közösségben is lesznek ezen az Isten tiszteleten. De az ige, amit felolvastam, nem csak nekik szól, akik felkészültek erre a mai ünnepélyes alkalomra, hanem mindnyájunknak, mindazoknak, akik az Isten igéjét olvassák vagy hallgatják, mindazoknak, akik Jézus Krisztus hívását hallják, hiszen akik halljuk és befogadjuk az igét, Jézus Krisztust életünk urának mondjuk, meg is kell, hogy látszódjék ez az életünkön. Ahogyan a só megízesíti az ételt, úgy kell nekünk is ízt adnunk lelki értelemben, abban a közegben, ahol élünk, ahol feladatunk van, ahol szolgálatunk van, és ezt a jó ízt az Úrral való élő kapcsolatból nyerjük. Ha a só hiányzik az ételből, akkor szinte ehetetlenné válik az az ennivaló. Éppen így az élő hitű keresztjének jelenlétére, bizonyságtételére nagyon nagy szükség van. Pál apostol azt írja a rómabeli gyülekezetnek, hogy a teremtett világ sóvárokba várja az Isten fiainak megjelenését, azoknak a megjelenését, akik a Jézus Krisztus követéséből ezt a mennyei jó ízt adják ebbe az íz nélküli világba. A másik kép, amit az ige használ, az a fényről, a világosságról szól. Jézus követői olyan módon vannak jelen a világ életében, mint a sötétben világító fákja, mécses, gyertya, vagy mondhatnék mai képpel elemlámpát is, bármilyen világító alkalmatosságot. Ahogyan a hegyre épült város nem rejthető el senki szeme elől, ugyanúgy a Jézus követő keresztjének is mindig szem előtt vannak a világ előtt. Sokszor zavarja is a keresztjének jelenléte azokat, akik nem akarják Isten igéjét komolyan venni, akik nem akarják életüket odaszentelni az Úrnak. Néhány évvel ezelőtt Adventben a gyermekekkel gyertyákat készítettünk a gyülekezeti házban. És ott sorakoztak a szebbnél szebb kézigyártású gyertyák, de hogy ezekkel a gyertyákkal később mi lett, azt már nem követtem nyomon. Lehet, hogy szobadísz lett egyikből, másikból, amit mindenkinek lehetett mutatni, ezt én készítettem, ez az én művem, és nem vették ezeket használatba. Jaj, nehogy valaki meggyújtsa, mert akkor a munkám kárba vesz. De biztosan vannak olyan gyertyák ezek közül, amelyeket ténylegesen használatba is vettek, kipróbálták, hogy jól világít-e, a sötét szobában tud-e fényt adni, vagy akár egy áramszünet esetén is jól jött, hogy elő lehetett venni, és pótolta a hiányzó villanyfényt. És ugyanúgy vagyunk mi is, mint ezek a gyertyák, hogy a Mester, az Úr keze megformálta az életünket, azzal a céllal, hogy világítsunk a mai nagy lelki sötétségben, amely sajnos egyre inkább körülvesz bennünket. És egyáltalán nem mindegy, hogy ilyen díszgyertyák maradunk, akikre csak rá lehet mutatni, hogy na, ilyenek a keresztjének, vagy pedig ténylegesen használhatók vagyunk arra, hogy világítsunk másoknak, hogy Jézus Krisztusra mutasson az életünk. Hogyan világíthatunk? Eszembe jut Turmezei Erzsébetnek egy verse, egy gyermekről szól, aki megcsodálta a templom színes üvegablakainak az ember alakjait, aztán ott a prédikáció közben súgva megkérdezte édesanyjától, hogy kik azok ott a képen, mire az édesanyja röviden csak annyit mondott, hogy keresztjének. Aztán később egy hittanórán, amikor feltették a kérdést, hogy kik a keresztjének, ez a gyermek azt a választ adta, hogy azok, akiken átsüt a nap. És ezzel nagyon szépen kifejezte azt, hogy azok a keresztjének, akiken át tud ragyogni Jézus Krisztus fénye, akik benne vannak abban a fényben, ami rajtuk is átragyog. Hiszen az üvegablak figurái azért tudtak világítani, mert benne voltak a nap fényében, átengedték, hogy rajtuk is átsugározzon, áradjon, és így tudtak világítani a sötét templom belsejében, és így lett ott is világosság és fény. Amikor olvastam most az előbb kétszer is igét, lehet, hogy feltűnt némelyeknek, lehet, hogy nem. Jézus Krisztus kétféleképpen is szól a világ világosságáról. Egyszer úgy, hogy én vagyok a világ világossága, másik alkalommal pedig azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Én vagyok, illetve ti vagytok. Hát nincs itt valami tévedés? Melyik az igaz a kettő közül? Most Jézus a világ világossága, vagy pedig a tanítványai azok? Nyilván mindkettő igaz, mert Jézus mondja. Jó lenne, hogyha ez ránk nézve is igaz lehetne, hogy mi azért lehetünk a világ világossága, mert közénk jött Jézus, aki maga a világosság. Úgy világíthatunk, hogy Jézus fényét továbbítjuk, mint az előbb idézett példa szerint az üvegablak figurái továbbították a nap fényét, vagy ahogy a hold éjszaka ugyancsak a nap fényét adja vissza nekünk, hogy ne maradjunk egészen sötétben. A holdnak sincs önálló fénye, a naptól nyeri, de ez elég lehet arra, hogy a sötétségben, az éjszakai sötétségben
egy kis világosságot nyújtson. Fiatal koromban volt egy olyan év, amikor a karácsony ünnepét nem otthon töltöttem, hanem külföldön, és ott részt vettem egy karácsonyesti istentiszteleten, ahol mindegyik résztvevő kapott a kezébe egy gyertyát, egyelőre ez a gyertya nem volt meggyújtva, de amikor vége lett az istentiszteletnek, akkor minden lámpát lekapcsoltak, és akkor a lelkipásztor egy nagy gyertyát emelt föl, ami meg volt gyújtva, és az egyetlen kis fényt jelentette ott a sötét templomban. Ez a nagy gyertya jelképezte Jézus Krisztust, a világ világosságát. És ehhez a fényhez oda lehetett menni mindenkinek, és a saját gyertyáját meggyújthatta, és nem sokára az egész templom fényárban úszott, mert mindenki, aki ott volt, meggyújtotta a saját gyertyáját. Azután pedig mindenki kiment a templomból a sötét utcára, ahol világítottak az arra menőknek, és ez a kép nagyon jól szemléltette számunkra, hogy mi a fényünket Jézus Krisztustól kapjuk, és úgy adhatjuk tovább azoknak, akik még a sötétségben vannak. Jézus azt mondja, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék mennyei atyánkat. De tévedés lenne ebből arra következtetni, hogy nekünk kell magunkban a jó cselekedeteinkkel ilyen világosságot csiholni, hiszen mi erre nem vagyunk képesek. A jó cselekedeteink nem azok gyújtják a világosságot, azok csak segítenek ezt a fényt továbbadni. Azt is olvastuk ugyanis az igében, hogy ugyanaz az Isten, aki a teremtés kezdetén azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, legyen világosság, ugyanaz az Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben is, hogy felragyogjon a mi életünkben is Isten dicsősége Krisztus arcán. A jó cselekedetek annak a következményei és a gyümölcsei, hogy mi befogadtuk Jézust az életünkbe, és ő így rajtunk keresztül is világítani tud mások felé. Hogyan is lehetünk mi ilyen világító életekké? Miben látszik az, hogy mi a Jézuséi vagyunk? Abban, ahogy világítunk, ahogy nem igazodunk az Isten nélküli világ életmódjához, hanem felvállaljuk, hogy Jézust követjük, az ő értékrendjéhez igazodunk mindenben. A munkánkat úgy végezzük, ahogy ezt Isten várja tőlünk, tisztességesen, becsületesen. Még ha a többi ember a kiskapukat is keresi, hogy hogyan lehetne kijátszani a kényelmetlen törvényeket és rendelkedéseket, mi akkor is ahhoz tartjuk magunkat, amit Isten igéje a szívünkre helyez. Ahol éppen vagyunk, mi a világosságot képviseljük. És világíthatunk a családban, szüleink felé, házastársunk felé, gyermekeink felé, például egy jó időbeosztással, hogy akkor az imádságra is jusson idő, meg a többiekre is legyen minőségi időnk. Világíthatunk azzal, hogy imádkozunk akkor, amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk, és nem egy veszekedés kezdődik akkor a családtagok között, hanem előállunk azzal, ez olyan nehéz, megoldandó feladat vigyük az Úr elé imádságban. Világíthatunk a munkahelyünkön egyrészt azzal, hogy hűségesen és jól végezzük a munkánkat, azután azzal, hogy tiszteljük egymást, tiszteljük a vezetőinket, a főnökünket, nem áskálódunk, hanem a szépen és jó renddel végezzük a feladatunkat. Világíthatunk az élet bármely területén, ahol Jézusra figyelünk, és ahol az ő világossága át tud ragyogni a mi szívünkön keresztül is. Világító példává lett az a sportoló is, aki nem indult az Úrnak szentelt napon a 100 méteres futásban, mert azt az időt ő Istennek akarta szentelni. És azután mégsem maradt le arról, hogy a győzelemnek örülhessen, mert indult hétköznap a 200 méteres futásban is, és bár nem ez volt az ő távja, mégis világbajnok lett, mert Isten megsegítette őt, és így győzni tudott. De világíthatunk nem csak azzal, amit megteszünk, hanem azzal is, amit nem teszünk meg, amiből kimaradunk. Ha nem veszünk részt olyasmiben, ami hazugság, csalás, szembefordulás az állami renddel, vagy az Isten törvényével. Amire Isten azt mondja, hogy ezt ne, arra nekünk is határozott nemet kell mondanunk. És nem vehetjük át azt, amit másoknál látunk, nem tagadhatjuk le magunkat a telefonban, amikor minket keresnek, hanem őszintén felvállaljuk, hogyha valamiért nem alkalmas most beszélnünk. Jézus azt mondja, hogy legyen az igenünk igen, a nemünk nem, ami ezen felül van, az ördögtől van, az ördög pedig a sötétséget képviseli, nekünk világítanunk kell, és mi a világosságban kell, hogy járjunk. Így mondta Jézus, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy tehetünk mindent az Isten dicsőségére, ha arra használjuk időnket, képességeinket, erőnket, amire Istentől kaptuk azokat. Ne rejtsük az Istentől kapott fényt véka alá. Mai hasonlattal mondhatnám azt is, hogy ne váljék a gyülekezet lámpa múzeummá, hanem világító lámpásokká kell lennünk, akik Jézus fényét ragyogjuk szerteszét. És ez vonatkozik a most konfirmálókra, a már régebben konfirmáltakra, vagy akik még előtte vannak, vagy akik nem konfirmáltak, hogy Jézus Krisztus hadd vegyen kézbe bennünket, használni tudjon úgy, hogy az ő fényét tovább árasszuk, és az ő világosságában mindenki megtalálja a Jézushoz vezető utat. Van egy kedves ének, amit már itt is énekeltünk többször, és sokan ismerik. Jézus szól, világíts szép ékesen, mint a kicsi lámpa, tisztán, fényesen. E bűnös világnak sötét éjjelén, kiki világítson a maga helyén. Jézus szól, világíts, érettem égj, világosságomnak a vízfénye légy. Tudja ő, a földnek sötét éjjelén, kivilágít híven a maga helyén. Jézus szól, világíts magad körül, lásd a bűnbe, éjbe, mennyi szív merül. Boldog az a lámpa, mely kicsinyke kört, hová Isten tette, fényével betölt. Legyünk mi is ilyen boldog lámpások, akik magunk körül, még ha kicsinyke körben is, de tudjuk árasztani az igazi világosságot, az élet világosságát. Ahogy Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kövessük hát mi is Jézus Krisztust, a világ világosságát, és adjuk tovább az ő fényét életünk egész idejében. Amen. Válaszképpen az igére fennállva énekeljük a 673. ének 4. versét, ez a másik énekgyűjteményben található. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Légy áldott megváltó Jézus Krisztusunk, hogy elhoztad ebbe a sötét világba a mennyei világosságot, a tiszta, éltető fényt. Rád van nekünk is szükségünk. És szeretnénk téged követni, hogy mi is az élet világosságát ismerjük és árasszuk szerteszét azok között, akik a fényre várnak, akiknek ugyanúgy világosságra van szükségük. Kérjük, hogy a mi sötét szívünkben is érezd a te világosságodat, és add meg, hogy legyen bátorságunk minden helyzetben fölvállalni, hogy nem a magunké vagyunk, hanem hűséges megváltunknak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai, aki irányítja, kézben tartja a mi életünket is. És add, hogy ebben a földi vándorlásban ne tévesszük el a célt a szemünk előtt, és hadd lehessünk olyan irányfényként a sötétben botorkálók felé, akik a jó irányban tudnak eljutni, hiszen annyi rossz felé vezető fény is van ebben a mai világunkban, ami könnyen elcsábít és tévútra visz minket. De köszönjük, hogy a te mennyei világosságod az nem ilyen, hanem az örök élet világossága, és nem kell nekünk félnünk attól, hogy eltévedünk, hanem célba érhet az életünk. Így hadd tudjuk ragyogni a te világosságodat másoknak is. Imádkozunk azokért, akik nehézségek, betegségek közt sínylődnek, és hívják segítségül a te nevedet. Légy a betegek gyógyítója, add meg, hogy ez az időszak, amit a betegségben töltenek, hadd váljék a javukra olyan értelemben, hogy ne eltávolodjanak tőled, hanem közelebb kerüljenek hozzád. És amikor halljuk ezeket a híreket a járványokról, és sokakban rettenetes félelmet is kelt, hadd tudjuk az életünket is, az egészségünket, vagy a betegségünket mind úgy letenni a te kezedbe, Urunk, hogy tudjuk, hogy csak az történhet, amit te megengedsz, és ami a javunkat szolgálja, a javunkra válik. Vedd el a félelmet a szívünkből, és add, hogy teljes szívvel tudjunk bízni benned. És imádkozunk most azokért, akik a mai napon konfirmációi hitvallást és fogadalmat tesznek. Akik úgy döntöttek, hogy a gyülekezet előtt is felvállalják, hogy téged akarnak követni és szolgálni, és hűségesek maradni hozzád. Áld meg az ő életüket, add, hogy hűségesen megmaradhassanak a te utadon, a te követésedben. És még azokért imádkozunk, Urunk, akik szomorúságban és bánatban vannak, akik elveszítették szerettüket, akiknek a számára nehéz elfogadni, hogy nincs közöttük az, aki eddig velük lehetett. Így imádkozunk a gyászoló családért, akik a következő héten kísérik el utolsó földi útjára szerettüket, és akik várják a te felülről jövő vigasztalásodat. Lelked által vedd körül az ő életüket is. Imádkozunk a gyermekekért és ifjakért, akik szintén együtt vannak az igét hallgatni. Hadd erősödjenek meg ők is a veled való kapcsolatban, hadd találjanak oda egészen hozzád. És készítsd el számunkra azokat az előttünk álló lelki alkalmakat, ahol feltöltekezhetünk, ahol még közelebb kerülhetünk hozzád. És hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Amint már jeleztem is, ezen az istentiszteleten kerül sor a felnőtt konfirmációra. Ezen belül két konfirmálónak a megkeresztelésére, és olyan úrvacsora közösség lesz, amelyikben most csak a konfirmálók vesznek úrvacsorát. Az istentisztelet után a fiatalok, az ifjúság ima közössége lesz. Kedden 8:45-kor ima óra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz. Csütörtökön este 6 órakor bibliaóra, 7 órakor énekkari próba lesz. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő vasárnap délután 4 órakor lesz házasköri alkalmunk. mindegyik alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Simon Levente 49 éves korában hunyt el, hamvasztás utáni temetése pénteken délután 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családtagjainak. A templomunk belső felújítását lezáró hálaadó istentisztelet mához 2 hétre, március 22-én lesz, Nyilas Zoltán lelkipásztor esperes szolgálatával. Erre a napra az egész gyülekezet hivatalos, egy szeretett vendégségre is az istentisztelet után, és erre kérünk szépen süteményeket, aki ezt tudja vállalni, és még nem jelentkezett, akkor kérjük, hogy jelentkezzék Pap Zita harangozónál, és már a múlt vasárnapi felhívás során vannak arra is jelentkezők, akik a süteményeket fogadják és rendezik. Ehhez még egy esemény kapcsolódik, hogy most következő szerdán délután 4 órától képeslap készítés lesz, amelyre szintén lehet jelentkezni. Már most hirdetjük, hogy a nyári gyülekezeti hétvégénk Mátraházán lesz július 24-től 27-ig, péntektől hétfőig, tehát egy vasárnapi istentisztelet is ebbe az időszakba bele fog kerülni. Jelentkezni internetes űrlap kitöltésével lehet. Ehhez a jelentkezéshez szükséges tudnivalókat a gyülekezet honlapján és a persely mellett kitelt levélben olvashatjuk. Ha valakinek gondot okoz az ilyen módon való jelentkezés, bátran jöhet hozzánk és segítünk. A nyári gyermektáborunk június 29-től július 3-ig lesz Pilis-Szentkereszten, erre ugyancsak internetes űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Már láttuk, hogy érkezgetnek a jelentkezések. Itt hirdetem még azt is, hogy egyházunk zsinatától érkezett egy körlevél a gyülekezetekhez, amelyekre a koronavírussal kapcsolatosan arra hívják fel a figyelmet, hogy az intézkedéseket mi is vegyük komolyan, hogy segítsük a járvány megállítását. Ennek megfelelően kézfertőtlenítő folyadékot helyeztünk el a mosdóinkban, és azt kérték még, hogy ahol gyakorlatban van, hogy kézfogással köszön el a lelkipásztor az istentisztelet végén, ezt most mellőzzük, úgyhogy az istentisztelet végén én ott a templom ajtóban mindenkitől szóban elköszönök, de ne vegyék tiszteletlenségnek, hogy nem kézfogással fogom ezt megtenni. Azt is kérték még, hogy az úrvacsorákat ne közös kehelyből, hanem külön kehelyből végezzük, de nálunk ez egyébként is gyakorlatban van. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem a testvéreknek, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az alkalom végeztével. Most énekeljük a 788. énekünket. A 788. ének ugyancsak a Krisztusod énekem című énekeskönyvből. Így kezdődik, tégy engem béke követeddé.
kedves testvérek, most kerül sor először a keresztelésre, megkereszteljük Cselényi Dorkát és Simotil Nórát. Halljátok meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Feltámadása után mennybe menetele előtt így szólt tanítványaihoz: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És most kérdezlek titeket, testvéreim, készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszentegyház tagjaivá és Jézus Krisztus követőivé lenni? Dorka, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Nóra, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Amen. Most foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Cselényi Dorka bizonyságtételét.
Áldás békesség, Cselényi Dorka vagyok, és azt a lehetőséget kaptam, hogy bemutatkozzak, hogy ki is vagyok én, kivé formált engem az Úr Jézus, illetve két kérdésre szeretnék válaszolni, hogy kicsoda számomra Isten, és minek köszönhető, hogy én most ma itt állok. Az első kérdés, hogy számomra kicsoda Isten, egyik konfirmáció felkészítőn hangzott el, és azt a feladatot kaptuk, hogy fogalmazzuk meg, hogyha valaki ezt most tőlünk megkérdezni, akkor mit tudnánk válaszolni. Ekkor születtek meg bennem ezek a gondolatok, amit most szeretnék megosztani, és néhány személyes dologgal kiegészítve elmondani a gyülekezetnek, hogy láthassa a gyülekezet, hogy ki az a lány, aki szeretne ennek a közösségnek az élő tagja lenni. 2001. augusztus 18-án születtem harmadik gyermekként egy hívő családba, ami nekem nagyon meghatározta a gyermekkoromat, mert tudtam, hogy szüleim Istentől kapott ajándékként tekintenek engem, és igyekeztek, és igyekeznek a mai napig is úgy nevelni, hogy az Úr Jézustól kapott feladatnak eleget tegyenek. Azaz az volt a vágyuk, hogy egy olyan életet éljenek elém, hogy egyszer majd én magam dönthessek úgy, hogy szeretnék az Úr Jézussal élni. Így, hogy így neveltek engem, ezért természetes volt, hogy este, ha jó vagy rossz dolog történt velem, azt imádságban az Úr Jézusnak elmondtam, és bíztattak mindig is arra, hogy merjek a saját szavaimmal imádkozni, illetve a mindennapi családi igeolvasások, gyerektáborok és hittanórák adtak nekem egy Isten képet, egy tudást, amiért a mai napig is hálás vagyok, mert akkor már sok mindent gyermeki hittel elfogadhattam. Viszont láttam azt, hogy milyen kapcsolata van a szüleimnek Istennel, és láttam és tudtam, hogy ez több, ami nekik van, mint ami nekem. De úgy gondoltam, hogy ha én azt mondom, hogy Uram, akkor az már biztos elég ahhoz, hogy én hívőnek mondjam magamat. Pedig akkor az én életemnek még nem volt Ura az Úr Jézus, és nem hittem el, hogy amiért imádkozok, a fölött neki hatalma van, és Ura minden helyzetet. Így éltem egészen 2014-ig, amikor az én életem teljesen megváltozott. Ebben az évben is, mint az előtt, hittantáborba mentem, viszont ebben az évben meghallottam az Úr hívó szavát. A héten Dávid élete volt a téma, és szerdai napon Dávid és Jonatán barátságáról volt szó. És alkalom közben elkezdett motoszkálni bennem egy gondolat, mégpedig az, hogy akkor igazán népszerű voltam, és mindig barátok vettek körül, viszont hogyha valami nehézség történne, akkor igazából nem maradna mellettem senki. És elkezdtem vágyni egy olyan barátra, mint Jonatán. És erre a kérdésemre a választ az esti áhítat záró mondatában kaptam meg, amit sosem fogok elfelejteni, így hangzott. Jézus a legjobb barátod szeretne lenni, de erre a hívásra, barátfelkérésre viszont csak két válasz létezik, hogy igen, és hogy nem. És nincs olyan, hogy majd később, vagy majd meglátjuk, mert ez a nemmel egyenlő. Azaz tudtam, hogy amíg nem kérem az Úr irányítását az életemre, addig minden nap nemet mondok az Úr Jézusnak. Ezután este az ágyamba felülve mondtam ki életem első őszinte imádságát, ahol azt, hogy Uram, azt komolyan is gondoltam. Ekkor őszintén kezébe tettem az életemet, rábíztam az irányítást, kértem, hogy legyen az egyetlen igaz barátom örökre, és uralkodjon az életem fölött. Illetve kértem azt, hogy bocsássa meg a bűneimet. Ekkor még nem láttam konkrétan, hogy mik azok, de tudtam, hogy mivel nélküle éltem, ez emiatt rengeteg bűnöm van, és nem lehet tiszta az életem ő előtte. Ez az a pont az én életemben, amikor az Úr elé mentem, és tisztában voltam azzal, hogy milyen következményekkel jár az, hogy Ura lett az életemnek. Ezután viszont az ördög nagyon sokszor támadott ezzel a gondolattal, hogy vajon őszinte volt-e az én megtérésem, hogy teljes volt-e, vagy valami történt. És ezt az Úr előre tudta, hogy szükségem lesz majd egy pecsétre, hogy az ő gyermeke vagyok, és erre két igét, az Ézsaiás 62:2-t és a 2 Korintus 5:17-et kaptam, amik az aznapi kiírt igék voltak az útmutatóban, így hangoznak. Új nevet adnak neked, melyet az Úr maga határoz meg. A másik pedig, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. És ez a két ige után imádság is ugyanígy bíztatott. Némely szíve csöndes éjjel órán talált meg téged, és a világ zajából egymagában hozzád sietett. Ez voltam én, ez a szív, ami akkor ott új életet kapott. Ezek után viszont történt az, hogy elkezdett az én viselkedésem, az én hozzáállásom megváltozni. Amint hazamentem a családomnak, nem mondtam el, hogy mi történt velem ezen a héten, viszont az Úr Jézus ajándéka volt, hogy megadta azt, hogy a családom viszont észrevette az Úr munkáját az életemen. Meglátták azt, hogy nem kerülöm úgy a tanulást, a munkát. Az én viselkedésem a sokkal nyugodtabb, sokkal csendesebb lettem. És ilyen csodaként tapasztaltam meg azt, hogy azelőtt, hogyha rendrakás volt nap végén, akkor mindig én voltam az első, aki hirtelen a mosdóba elmenekültem, és egészen addig ott eldöltöttem az időt, amíg az én részemet meg nem tették a többiek. Ekkor viszont örömmel maradtam, és kiváltságnak éreztem, hogy tehetem, és nem volt bennem az a dac, mint korábban. Ez azonban még csak az eleje volt az igazi életnek, és innétől kezdve az Úr elkezdte az ő tisztító munkáját az életemben. Elkezdett tanítani, vezetni, és megmutatni, hogy mit is jelent igazán élni. És hát így jutunk el a feltett kérdésnek a válaszára, amit az elején mondtam, hogy konfirmáció megfogalmaztam, hogy kicsoda számomra Isten, és ezt szeretném felolvasni. Hogy kicsoda számomra Isten, az életem, az, aki életet adott nekem, aki megmutatta, hogy lehet céllal élni, és biztos jövő felé menni. Ő az, aki megtanított, és tanít a mai napig is arra, hogy hogyan lehet neki kedves módon élni. Ő az, aki sosem buktatott meg, aki sosem mondta, hogy elegem van abból, hogy megint nem sikerült, hanem újra lehajolt hozzám, és megtanította a leckét. Ő az, aki a rengeteg miért kérdésemet végighallgatta, és megtanított arra, hogy a mi célból arra keresem a választ. Ő az, aki a könnyeimet letörölte, és csendesen átölelve azt mondta, én szeretlek. Ő az, aki előttem megy be minden ajtón, legyen az vizsgaterem, zajos osztályterem, vagy egy csendes kápolna. Ő az, akiről tudom, hogy nem hagy cserben, aki az ő hűségét ígéri egy életen át, még ha nem is érdemlem meg. Ő az, aki az igén keresztül beszél velem, tanít, megfed, és olykor ígéretekkel lep meg. Ő az, aki a szavához hű marad, és ha azt mondja, így lesz, azt valóban megtartja. Ő az, aki igazán szeretett, és adott egy Golgotai keresztet. Ő az, aki mindent lát én bennem, és mégsem mondja, hogy reménytelen eset. És nem utolsó sorban, ő az, akire annyira vágytam, akit láttam szüleim életén, és akiben hű barátra és mesterre leltem. És hát, amint az Úr Jézus elkezdett növekedni az én életemben, egy gondolat is felébredt bennem, mégpedig az, hogy milyen szép, hogyha valaki az Úr Jézus mellett dönt, és ezután engedelmességből megkeresztelkedik. És amint ez a gondolat elkezdett bennem motoszkálni, ezzel egy időben az útmutatóban is egy héten keresztül erről volt szó, hogy hittek és megkeresztelkedtek, illetve a két sákramentumról volt szó. És tudtam, hogy ez nem lehet véletlen, hogy erről beszél velem az Úr. És ezt elmondtam a szüleimnek is, hogy mi van bennem. És ekkor közösen imádkoztunk ezért, hogyha ez valóban az Úrtól jön, akkor ő tegye számomra ezt nagyon egyértelművé, hogy ez az a következő lépés, amit várt tőlem. És hát rövid időn belül a kiírt ige a Zsoltárok 111.1 volt, ami nagyon egyértelművé tette nekem, hogy kérdezzem meg, hogy mi a módja annak, hogy én lekonfirmáljak és megkeresztelkedjek. És hát ezzel az igével szeretném zárni a bizonyságtételemet. Dicsérjétek az Urat, dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Énekeljük záró énekül a 467. énekünknek minden versét. 467. ének így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.